Szeretett gyülekezet, az előbbi felolvasott szakaszból szeretnék kiemelni, tehát a Lukács evangélium a 9. fejezetéből Jézusnak a válaszát, amit a tanítványoknak mondott. Nem tudjátok, milyen lélek van bennetek. Nem azért jöttem, hogy az emberek életét elveszítsem, hanem hogy megmentsem. Eddig a kiemelés. Rögtön az első mondatban van egy szó, ami nagyon megragadta a figyelmemet, mert választ találok benne egy olyan dilemmára, ami sokszor elhangzik gyakorlatilag kritikaként, vagy a keresztény tanítás, vagy igazság kétségbevonásaként, név szerint, vagy mi szerint, Jézus gyakorlatilag a saját önbecsapásának áldozata lett. Egy a sok olyan tanító közül, aki magáról többet gondolt, mint ami valójában volt, és ezért végezte a kereszten a legnagyobb megrökönyödések közepette. Ő maga is meglepődött azon, hogy ide jutott. Nagyon komoly gondolkodó emberek véleménye ez, sokszor lehet találkozni ezzel. Ezzel szemben azt olvassuk rögtön az első mondatban, amikor eljött az idő, Jézus elhatározta, hogy felmegy. Elhatározta. Testvérek, ez az egész, ami történt 2000 évvel ezelőtt a Golgotán, ez az Isten döntése volt. Jézus határozta el. És számomra hatalmas erő árad ezekből a szavakból, gondolatokból, mert ez bizony azt jelenti, hogy mégsem az emberi az utolsó szó. Emlékszünk a nagypénteki történetre, milyen gőgösen, fellengzősen állták körbe Jézust. Az írástudók, a tanítók, a Pilátus és a nagy tanács, a törvényhozó testet, és mindenki kivétel nélkül azt gondolta, hogy itt az történik, amit mi akarunk. Itt az történik, amit a hatalom elhatározott, és kiderül, hogy nem. Jézus elhatározta, hogy végigcsinálja. De jó ezt ma is tudni, hogy a mai világban sem az emberi az utolsó szó. De jó azt tudni és belekapaszkodni ebbe, hogy van minden hatalom fölött egy isteni létezés, akinek kész terve van ezzel a világban. Jézus tehát így indul el, a saját döntése nyomán, a saját kereszt vállalása nyomán indul el. Jeruzsálem a végcél, hiszen ott kezdődik a szenvedés történet. Elindul tanítványaival, népes követő táborával, és előre küld közülük egy párat, ebből név szerint kettőt ismerünk, ugye Jakab és János, előre mennek, hogy keressenek szállást a csapatnak. Történetesen a falu, ami a legközelebbi, az egy samaritánus település. Onnan azonban páros lábbal hajítják ki a szálláskeresőket, mert megtudják, hogy kik ők, és hogy Jeruzsálembe igyekeznek. De miért is volt ez a mély, kérelhetetlen gyűlölet a samaritánusok irányából a zsidók felé, és vice versa természetesen? Hát ismerős lesz a kifejezés, amit okként megjelölök, a régi sérelmek miatt. A régi sérelmek miatt. Pár szó csak a történelmről, hogy hogyan alakult ez. Amikor az asszírok elfoglalták Izrael országát, Krisztus előtt 722-ben járunk, tehát tényleg régik ezek a sérelmek, évszázadosak, az asszír királyok magukkal hurcolták az előkelő réteget a zsidó nép közül, azzal a szándékolt céllal, hogy majd őket nevelik ki a megfelelő államaparátus, a megfelelő állami hivatalnokokat, az elhurcolt értelmiségből, ma ezt így mondanánk. De értem szerint maradt ott egy réteg, és a birodalom keleti feléből pedig az asszírok betelepítettek embereket a megüresedett részekre. A betelepítettek, és az ott maradottak keveredtek egymással. És mivel azt a területet, ahol jó részt ezek a betelepítettek, és az ott maradottak éltek, Samáriának nevezték, innen kapták a nevüket a samaritánusok. Az első perctől kérelhetetlen ellentét volt köztük, és a magukat tiszta vérvonalúnak tartott zsidók között. Nagyon sok történelmi példát lehetne hozni, nem csak a Bibliából ismerjük ezeket a leírásokat. A lényeg az, hogy volt a közeledési szándék a samaritánusok felől a zsidók irányába, amikor például a hazatérő nép, a fogságból hazatérő nép elkezdte építeni a jeruzsálemi templomot, szerettek volna segíteni és becsatlakozni a samaritánusok is, hiszen ők is a keveredés miatt Jehovát Istenként tisztelték. Azonban a zsidók elhatárolódtak ettől. Ezért ők építettek egy saját templomot a saját területükön, és deklaráltan kivonultak oda, és nem vállaltak többet közösséget. És így szépen kialakult az a mély ellentét, az a mély gyűlölet, ami oda vezetett, hogy már az elég volt ebben a faluban meghallani, hogy zsidók jönnek, Jeruzsálembe mennek, jó, kiszúrunk velük. Nem fognak itt szállást találni. Nem fogtok itt boldogulni. Majd mi megmutatjuk most nektek, hogy milyen ügyesek vagyunk. Szóval Jézus idejére egy igazi mély, egy igazi termékeny, oda-vissza irányú gyűlölet jellemezte a két népet. Az eltelt 100 évek hiába tették már teljesen értelmetlenné ezt az ősi haragot és gyűlöletet. Na de hát a szokás a szokás. Hát azért az ősök hagyományát folytatni kell, nem? Hát nem leszünk méltók az ősökre, ha mi nem gyűlölünk legalább ugyanolyan jól, vagy ha egy mód van rá sokkal jobban, mint ők. És természetesen mindig a másik a hibás. Természetesen minden úgy kezdődött, hogy a másik visszaütött. Patthelyzet. Esély sincs a változásra, esély sincs a megbékélésre, pedig ott éltek egymás mellett. Sőt, még azt is mondhatnám, hogy egymásra utalva, hiszen állandó, forrongó terület volt már akkoriban is ez a rész, nem csak napjainkban. Hatalmak jöttek, mentek, leigáztak, fogságba hurcoltak. Most éppen a római birodalom terpeszkedik felettük, de még ez sem elég arra, hogy leszámoljanak a régi gyűlölettel. Nincs megbékélés. Szinte a gyerekek génjeibe van kódolva a gyűlölet és a harag és a másik utálata. Tudjátok, mindezek fényében, ha végig gondoljuk, hogy Jézus hányszor kereste szándékosan ezt a népcsoportot. Egészen csodálatos melegség és szinte az ember elérzékenyül, hogy Jézus ezt a ősi gyűlöletet is megpróbálta letörni és leépíteni. Ismerjük a samaritánus asszonnyal való találkozást, ismerjük a Jézusnak azt a példázatát, amikor az irgalmas samaritánus példázatában egy samaritánus embert állít a papokkal szemben a hallgatói elé, és talán akkor már így értjük is, hogy miért gyűlölték Jézust is annyira a sajátjai. Nehogy már egy samaritánus legyen a példa. Hát az egy nép szokás nálunk, hogy gyűlöljük őket. Nos, mindezek az előzmények után talán érthető, hogy miért is történt ez a jelenet, amit olvasunk, hogy kihajították őket a faluból. Amikor a küldöttek jönnek vissza a hírrel, hogy már pedig itt biztos nem fogunk megszállni, úgyhogy tovább kell gyalogolni, a két tanítvány közülük, ugye Jakab és János, elönti a szent indulat, és nemes egyszerűséggel megkérdezik Jézust, hogy drága mester, jó mester, akarod-e, hogy ezt a falut lemészároltassuk? Persze őket nagyon szépen vallásosan megfogalmazzák, és azt mondják, hogy Uram, akarod-e, hogy azt mondjuk, szálljon le tűz az égből, és égesse meg őket? Fantasztikus ötlet, nem? Micsoda hibátlan ötlet a konfliktus kezelésére. Belénk rúgta? Hát válaszul pusztítsuk el őket. Természetesen az Isten tüzét kérjük, mert ez azért mégiscsak így illik. Nem tudom, hogy ki hogy van vele, de egészen megdöbbentő ez a gyűlölet, ami ott feszült ezekbe az emberekbe. Ami előbb úgy jön ebből a két egyébként jó szándékú emberből. Értem én, hogy fáradtak voltak, értem én, hogy dübegurultak az elutasítás hírére, de vajon belegondoltak abba, hogy mit mondanak? Hogy az egész falut égesse meg ez a szent tűz, csecsemőstől, aggasztjánostól, gyerekestől, meg felnőttestől, állatostól, meg mindenestől? Hogy az egész falu szenvedje esetleges néhány elutasító ember vészkét? Mert gyakorlatilag ez a két tanítvány szent buzgalmába erre kért engedélyt Jézustól. De jó, hogy legalább engedélyt kértek rá. Látjátok, hogy nem rajtuk múlott. Nem rajtuk múlott, hogy esetleg nem történt meg a katasztrófa, vagy így, vagy akármilyen más formában. Mert amikor az emberi gyűlölet kibudjan az emberből, annak mindig katasztrófa a vége. Nem rajtuk múlott, hogy elmaradt a pusztító haláltűz, hanem a megváltó Úr Jézus Krisztus kegyelmén. Megdöbbent ma is, hogyha találkozom olyan emberekkel, akikből csak úgy fröccsög a gyűlölet. Akik nem tudnak más, csak állandó és folyamatos ellenségképet vizionálni, és szinte azt tartja őket életben, hogy gyűlölnek. Ezt fogalmazta meg valaki így, hogy vannak olyan emberek, akiket már csak a gyűlölet érzése emlékeztet arra, hogy élnek. Mert minden más tiszta, szent érzés kiveszett belőlük. Az évtizedek súlya, gyűlölete már mindent felülírt. És ha ez az érzés nem lenne, akkor valószínűleg meg is halnának. Még azt a mondatot is megmerem kockáztatni, hogy még a gyűlölet is képes arra, hogy éltesse az ember. Az ilyen emberek fertőző fakadékként mérgezik a környezetüket, és pusztítják a normális élet lehetőségét már csírájában. De azt gondolom, annál megdöbbentőbb nincs, amikor esetleg keresztény emberek között találkozunk ilyen mondatokkal. Amikor olyan nemes, szent egyszerűséggel ítélkezünk egymás felett, vagy mondunk magvas következtetéseket és véleményeket a másikról. Belegondoltunk már abba, hogyha az a mérhetetlen gyűlölet és sérelmek hordozása, ami feszül az emberbe, vagy esetleg néha feszül bennünk, kiszabadulna a világra, hol lennénk már? Egyáltalán hol lenne az egész világ? Élet sem lenne már a Földön. Mindent elpusztítottunk volna. És ugye az ember, amikor érzi azt, hogy a gyűlölete már tényleg csírájában öli meg az életet, a normális életet, amikor érzi az ember azt, hogy a gyűlöletből épült háza kezd összeomlani, amikor érzi ezt egy társadalom, hogy az erre épült rendje kezd összeomlani, na olyankor szokták ugye az emberek az öklüket rázni az égfej, hogy hol van az Isten? Ha lenne, akkor nem engedné, hogy összeomoljon és összedőljön minden. Hol van az Isten? Tudjátok, azt gondolom, hogy éppen az mutatja az Isten létét. Hogy annak ellenére, hogy ilyen az ember, mégsem pusztultunk már ki. Számomra az egyik legnagyobb Isten bizonyíték pont ez, hogy ennek ellenére még élünk és itt vagyunk. Hogy hányszor nyúlhatok már bele az Isten ebbe a világba, és akadályozta meg azt, hogy a saját haragunk, gyűlöletünk és a hordozott sérelmeink elpusztítsanak minket. Hányszor fordulhatott már ilyen elő a világ történelemben? Ez a legnagyobb, ez egyik legnagyobb Isten bizonyíték a számomra. Hiszen ő megmenteni akarja az embert. Nem elpusztítani. És hogyha az ember élete, életvitele ellentétes az ő tervével, akkor ő meg fog hagyni magának egy kis magot, pár embert, akikből majd képes lesz újjáépíteni ezt a világot. Hiszek ebben, én ezt hiszek, mert leírja a Biblia, és gondolj csak Noé történetére. Megmaradt egy pár ember, akiből újra lehetett építeni az ő csodálatos tervét ezzel a világgal. Most is így lesz, testvérem, ne legyen kétséged. Meg fog maradni pár ember. Ha mi már befejezzük, kivégezzük magunkat, és gondolok itt emberiségre, meg fog tartani magának az Isten pár embert. Jézus odafordul a két tanítványához, és ezt olvassuk, hogy megdorgálja őket. Ezen kívül talán csak egyszer olvassuk még ezt. Ez egy nagyon erős kifejezés Jézustól. Megdorgálta a tanítványokat. Nagyon jelentős momentum és pillanat ez Jézus és a tanítványai kapcsolatában. Azt mondja nekik, nem tudjátok, milyen lélek lakik bennetek. Vagy lefordítva, fogalmatok sincs, hogy mit beszéltek. Kedves tanítványai, fogalmatok sincs, hogy mi lakik bennetek. Hiába jártok már velem 3 éve, és hallottátok a tanításaimat, gyakorlatilag fogalmatok sincs, hogy mi lakik bennetek. És tudjátok, nagyon elgondolkoztatott ez a mondat. És szembeállított önmagammal, mint egy tükör, bele kellett nézni, és fel kellett tennem a kérdést magamnak is, amit most felteszek nektek is, hogy ti tudjátok-e, hogy milyen lélek lakik bennetek? Tudjátok-e, hogy mi a ti életetek mozgatórugója? Tudjátok-e, hogy mit miért tettek? Tudjátok-e, hogy miért reagáltok úgy bizonyos dolgokra, ahogy reagáltok? Mert ez minden összefoglalható ebben a gondolatban. Mi lakik bennünk? Milyen lélek lakik bennünk? És azt gondolom, testvérek, hogy amíg erre nincs válaszunk, amíg nem vagyunk tisztában ezzel, addig újra és újra olyan események és olyan történések tevéken résztvevői leszünk, ami után azt mondjuk majd, hogy te jó ég, ez én voltam. Te jó ég, én reagáltam így. Te jó ég, ez az én számon jött ki. Hát én ezt nem akartam, hogy ez legyen. Milyen lélek lakik bennünk? Szembe kell nézni az embernek talán nap, nap mint nap ezzel a kérdéssel. Talán tényleg nap mint nap mérlegre kell tenni az életemet. Mi mozgat engem? Talán én is évtizedes sérelmeket és gyűlöletet cipelek magammal. Talán már olyan szinten megnyomorított mindez, hogy alig van erőm élni. Talán lehet, hogy hál' Istennek már nem uralkodik rajtam ez a gyűlölet, mert a Krisztus megszabadított ebből. Lehet, hogy nap mint nap, lefekvés előtt, mégig kéne gondolni egy napunkat. Mi lakott bennem, amikor ezt is ezt mondtam neki? Mi lakott bennem, és milyen lélekről tettem bizonyságot mindenki számára, amikor így reagáltam, vagy úgy reagáltam, amikor megtettem, vagy nem tettem meg, amikor kimondtam, vagy nem mondtam ki. Mi lakott bennem? Mi az, ami meghatározza a hangulatodat? Mi az, ami a mozgató rugója tetteidnek? Mi az? Mert testvérem, el fog jönni egy pillanat. Mindnyájunk életében. Ez legkésőbb a halálunk pillanata, de lehet, hogy sokkal hamarabb. Amikor mindenki számára kiderül, hogy mi lakik bennünk. Mert mindnyájunk életében jönnek olyan mélységek, amikor már nem tudom kontrollálni magam, amikor nincsen már ész korlátja bennem, egyszerűen kibudjan belőlem, ami van. Az abban, ahogy reagálok. Jézus azt mondja az övéjének, hogy fogalmatok sincs, hogy mi lakik bennetek. Vajon rádöbbentél-e már arra, hogy az ember élet annyira rövid, annyira rövid arra, hogy ezt elpazaroljuk a gyűlöletre, meg a sérelmek dédelgetésére. Rádöbbentél már erre? Hogy egyszer úgyis minden kristály tiszta lesz. Hát nem lenne jobb minél hamarabb rájönni, hogy mi lakik bennünk? Nem elképesztő, hogy ennyire ostoba is esztelen az ember? Hogy ilyen kérelhetetlenül ostoba? Hogy azt hisszük, hogy lehet így élni büntetés nélkül. Hogy nem fogunk rámenni. Lehetetlen, hogy valakinek az legyen jó, hogy megkötözi és fogságba tartja a gyűlölet vagy a sérelmek dédelgetése. Már csak azért is lehetetlen, testvérem, mert olyan, hogy gyűlölet nem létezik. Nincs. Ez megint csak egy olyan szó, amit mi töltünk meg tartalommal újra és újra. Semmi értelme nem lenne ennek a szónak, ennek a fogalomnak, ha az ember nem töltögetné, és nem építgetné, és alakítgatná újra és újra. Mert nincs az Isten tervébe benne ez. Mondhatom úgy, ez a mi kis Frankensteinünk, ez a mi kis teremtményünk, ami egyszer csak uralmat vesz felettünk, ami egyszer csak átveszi az irányítást felettünk, és egy nem létező dolognak a szolgái és megkötözöttjei emberek ebben a világban. Vegyük észre, hogy mennyire elképesztő ez is, és tényleg nézzünk szembe ezzel. Mindenki a saját életében. Mi mozgat? És milyen lélek lakik benned? Mert testvérem, Jézus mondatának van egy második fele is. Azt mondja, én nem azért jöttem, hogy az embereket elpusztítsam, Én azért jöttem, hogy megtartsam ezt az embervilágot. Én azért jöttem, hogy annak az embervilágnak, ami saját békjói közt vergődik, kiutat mutassak. Én azért jöttem erre a világra, hogy végre legyen szabadulás, hogy legyen újjászületés. Az én létemnek a célja ez, kedves János és Jakab, nem az, hogy embereket büntessek és öljek, csak azért, mert saját nyomorúságuk rabjai. Ez az a Teremtő Úr, ez az a Jézus Krisztus, akiben hiszünk, akiben hiszek, aki tudom, hogy újjá teremtheti a legnyomorultabb életet is. Ki lakik benned? És azzal zárom, amivel a felolvasott történetünk is záródik. Azzal a kis kurta, rövid mondattal, mert annyira elképesztő, és már-már annyira arcpirító ez a mondat itt a végén, hogy szinte az ember teljes zavarba érzi magát, mert miután nem zajlik ez a párbeszéd Jézus és a két tanítványa között, így záródik a történetünk, aztán elmentek egy másik faluba. Egészen döbbenetes, egészen fantasztikus, annyira végtelenül zseniális ez a megállapítás, hogy kevés ilyen jót olvastam eddig. Tehát értjük, mit jelent ez az egész, hogy elmentek egy másik faluba? Azzal, hogy ez az egész probléma, ami majd szétfeszítette ezt a két embert, egy ilyen roppant egyszerű ötletben feloldódott. Menjünk el egy másik faluba. Ennyi. Elmenni egy másik faluba, ott befogadták őket. Ennyi. És a probléma megoldódott, és nem kellett tűz. Meg nem kellett harag, meg nem kellett pusztítás, meg nem kellett gyűlölet. Ilyen pofon egyszerű volt erre a hatalmas problémára a megoldás. Fogták magukat és elmentek egy másik faluba. Elképesztő, nem? Tehát, hogyha az ember elmerné hinni azt, hogy a legtöbb problémánkra tényleg ilyen egyszerű a megoldás, akkor tudjátok, mibe halnánk bele? A nevetésbe. Halálra nevetünk magunkat, hogy te jó ég, mit problémáztunk mi eddig? Ha tényleg sokszor ennyire egyszerű, én azt gondolom, hogy igen. Elmentek egy másik faluba. Ott meg befogadták őket. Lehet ezt az életet bonyolítani tűzzel, meg gyűlölettel, meg a sérelmek dédelgetésével, de minek? Hát mivel jutott előrébb, akárcsak a te életed, vagy az enyém, vagy ennek a világnak az élete ezzel? Minek? A megoldás ugyanúgy a mi kezünkben van, mint ahogy ott is a megoldás ott volt közöttük. Az egyetlen és igazán fontos kérdés ennyi. Milyen lélek lakik benned? Amen.